kellemes hétvégét kívánok Önöknek, nagy szeretettel köszöntöm a Világszám Inforádió 1500. adásának a kedves hallgatóit, és ha már a rekordoknál, meg a számoknál tartunk, akkor a mai műsor témája legyen Dubaj. Itt az 1500 nem nagy szám, hiszen mindig óriási megaszámokban gondolkodnak, mind a dubai emír, mind pedig a tervezők, azok, akik segítkeznek neki a városfejlesztési elképzelések megvalósításában és megtervezésében. Az biztos, hogy volt egy olyan időszak, amikor a dubai emír kénytelen volt kölcsönkérni az Abu Dhabi emírtől, mert egy picit úgy tűnt, hogy a nagy dubai csoda az kicsit összeomlik, vagy hát ha nem is összeomlik, de legalábbis az égbe tűrő csúcsok képletesen egy kicsit visszaomlanak. Minden esetre ennek már vége. És hát a fejlesztéseknek viszont nincs vége. A sok dubai csoda csak a 10%-a az elképzeléseknek. Ezt nyilatkozta a dubai emír még annak kapcsán, hogy ugye angolul is megjelent a My Vision című könyve, és egyre másra rekordokat döntött, mindenhol megvásárolták ezt, de hát abban még olyan nyilatkozatok, olyan tervek vannak, amelyeket akkor alkotott, amikor nem volt kérdéses, hogy a fejlesztésekre még komoly jövő vár. Hát most már kérdéses lett, de az emír azt mondta, hogy ezzel együtt tovább fognak haladni ezen az úton, újabb csodák fognak épülni, és nem kétséges, hogy tovább mennek azon az úton, amit ő meg apja kijelölt Dubajnak. Ez a My Vision nagyon érdekes könyv, nekem is az egyik kedvenc olvasmányom. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, aki a dubai emír, elárulja például, hogyan kell nyereséges légitársaságot csinálni, de ezt esetleg még nem tudná valaki. Védj 3000 milliárd forintnyi összeget, vegyél rajta repülőgépeket, a legjobb logisztikusokkal terveztesd meg az útvonalakat, a működést, és kész. Nem egy bonyolult dolog, ez csak nagy összegre van szükség. De hát azt már bebizonyította egy másik magyar, hogy hogyan lehet jó légitársaságot csinálni, meg jó üzletet csinálni belőle, úgyhogy nem kell ahhoz Dubajba mennünk. Sok minden történt a turisztikában, ugye tőzsdére ment a Wizz Air, most a kiállítás idején rengeteg új gép indítását, menetrendszinti járat indítását jelentették be, úgyhogy azért egyre másra vannak fejlődések, fejlődési tendenciák. De hát térjünk egy kicsit vissza Dubajra, egyáltalán hogyan működik a dubai gazdaság, mi a titka? Hát persze a dubai gazdaság alapjait azért nem az ide látogató celebek adják, noha talán róluk beszélnek a legtöbben. Romániában is most volt egy hatalmas nagy botrány, mert kiderült, hogy a különböző dubai televíziótársaságok hölgy sztárjai, azok előszeretettel látogattak el Dubajba, és nem feltétlenül turisztikai célból, hanem hatalmas pénzeket keresni, és hát ez kiderült valami oknál fogva, úgyhogy óriási botrány van most, és egyre másra felháborodott emberek mondják, hogy hát úristen, hogy történhetett. Hát megnézve azokat az összegeket, amelyeket kaptak, hogy nagyjából el tudom képzelni, hogy történhetett. Dubajban azért is érdekes a munkavállalás, legyen az bármilyen jellegű, mert hogy alig van adó, áfa egyáltalán nincs. A 2008-as válság idején felmerült annak a gondolata, hogy bevezetik az áfát, de az emír letett erről. Nincs személyi jövedelemadó, vagyis a Dubajban keresett pénzt meg lehet tartani. Persze nyilván abban az esetben, hogyha nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény, akkor az adott ország államában le kell azt adóznia a polgárnak. A nálunk ismert sok-sok adómnemről nem is hallottak. Én beszélgettem egyszer dubai állampolgárral, és mondtam, hogy milyen adók vannak nálunk, és hát mondta, hogy ilyen nincs, ezt nem hiszi el. A hotelekben, bárokban lehet alkoholt árusítani és fogyasztani, ezt azonban 30%-os adó terheli. 5% terheli a szállodai szolgáltatásokat és a szórakoztató intézményeket. Általános értelemben vett társasági adó nincs. A külföldi bankoknak azonban 20%-ot be kell fizetniük a nyereségük után, a belföldieknek semmit. Az olajvállalatok esetében van egyedül komoly elvonás, 55% Dubajban, az Abu Dhabi emírségben egyébként 50%. Ugye az olajvállalatos elvonás, tehát ez a komoly elvonás, egyedül a külföldi vállalatok esetében jelentős, mert hogy a hazaiaknál ugye az egyik zsebből a másikba teszik a pénzt, tehát ezzel azt próbálják megakadályozni, hogy a külföldi nagy olajcégek, hogyha területet is szereznek, vagy hogyha komoly üzletet is szereznek, akkor komolyan adózzanak is. Dubaj éves bevételének egyébként alig 6%-át teszik ki az olajbevételek, legalábbis az emír által közzétett adatok szerint. Az összes többi különböző fejlesztésekből, ingatlanokból, állami vállalatok nyereségéből és turizmusból származó bevétel. Úgyhogy nagyon kevés ez a 6% ahhoz képest, hogy az ember azt gondolná, hogy Dubaj olaj terület, olajemírség, és hát ugye első blikre olyan 60-70%-ra tippelne, nem, 6%. Vám alig van. A dubai emír írja a könyvében, hogy egyszer az apja összehívta a híres nyugati mérnököket, mert új kikötőt akart építeni, és bizonygatták neki vadul, hogy teljesen felesleges, mert hogy még a régi sincs tele. Nem válaszolt végül is az emír, és lényegében se a fiának, se a mérnököknek nem mondott semmit, csak gondolkodott csak, és szépen mélán hagyta szó nélkül elmenni a neki tanácsokat adó embereket. Aztán egyszer épp a lábát masszírozták, és akkor odahívta magához a fiát, és azt mondta neki, nem akartam válaszolni a nyugati mérnökök előtt, fiam, de ha egyszer eldöntöttem, hogy kikötőt fogok építeni, akkor azt meg is fogom építeni, úgyhogy megépítem a világ egyik legnagyobb kikötőjét. És hát így is tett. Megvolt a működéshez a koncepciója, csinált egy hatalmas vámszabad területet, és a kikötő pillanatokon belül megtelt. Az általános vámkulcs Dubajban 4%, a luxuscikkek esetében kicsit magasabb, 10%, de hát ugye világviszonylatban még ez is nagyon alacsony. A legnagyobb vámtételek azok egyes ázsiai országokban vannak. Például van, ahol 300% nyugati autókra a vám, mondjuk Tájföldön például ott is ilyen többszörösét kell kifizetni, hogyha beviszünk egy autót nyugatról. 2008-ig úgy tűnt, hogy amihez Dubajban hozzáfognak, az minden arannyá változik. A hatalmas felhőkarcolók lakásai már a tervező asztalon elkeltek, sőt, mire elkészültek, többször gazdát cseréltek, amik csak papíron létező ingatlanok, persze busás felárral, tehát lényegében egy később megépülő ingatlanhoz kapcsolódó jogokkal kereskedtek az emberek, és úgy jártak jól. Nem csoda, hogy amikor elkezdték tervezni az első Pálma szigetet, akkor szinte megrohamozták az értékesítőket az ügyfelek. Az emír elmondása szerint 72 órán belül valamennyi ingatlant eladták a Pálma-szigeten, már az első Pálma-szigeten. És hát a Pálma-sziget valóban mesés alkotás. Volt szerencsém itt többször is megfordulni, és hát vezető nélküli magas vasút szállítja a látogatókat a törzsétől a mesterséges sziget tetejéig, a híres Atlantis szállodáig, ahol elképesztően izgalmas vízi vidám parkban szórakozhatnak a vendégek, akkor is, ha a hotelben nem szállnak meg, lehet külön belépőjét venni. Viszont magam is meglepődtem, hogy a Pálmán az épületek többsége toronyház. Először azt hittem, hogy ezek ilyen kis házacskák, és akkor minden sztár vesz magának egy jó pofa kis házat, és úgy képzeltem el, mint a Maldív-szigeteken, hogy vannak ilyen kis bungalók. Hát nem. Lényegében ezek a pálma ágak hatalmas területen vannak, és óriási, nagy, magas épületek vannak rajta. A villák száma jóval kevesebb, inkább több emeletes lakóépületek vannak. Hihetetlen mérnöki munka lehetett mindezt megépíteni. A Palm Jumeirah szigetet erős gát védi, az autók pedig hatsávos úton közlekedhetnek az Atlantis előtt alagútban, egyébként pedig a Pálma törzsén, a felszínen meglehetősen könnyű megközelíteni minden apartmant, vagy minden ilyen lakóépületet. Hölgyek, urak, a világszám 1500. adását innen folytatjuk, majd a híreket követően maradjanak továbbra is velem.